Kilencedik könyv, első fejezet. Láz. Claude Frollo már nem tartózkodott a Notre-Dame-ban, amikor fogadott fia oly hirtelen elvágta a hurkot, amelyel a főesperes a cigány leányt is, önmagát is megfogta. Visszatért a sekrestjébe, letépte magáról a karinget, a köpenyt, a stólát, és odahajította az elképet egyházfinak. Aztán a sziget csúcs egyik bárkásával átvitette magát a Szajna bal partjára, és nekivágott az egyetemi városrész Hepehupás utcáinak. Azt sem tudta, merre jár. Lépten nyomon különféle férfi és asszonycsoportokkal találkozott. Vidáman igyekeztek a Szent Mihály híd felé abban a reményben, hogy még idejében érkeznek, és végignézhetik a boszorkány akasztást. A főesperes sápat volt és réveteg. Zavarodottabb, riadtabb, homályosabban látó, mint az éjeli madár, amelyet világos nappal rebbentett fel és hajszolt meg egy falka gyerek. Nem tudta, hol van, mit gondol, nem álmodik-e. Csak ment, bolyongott, futott egyik utcából a másikba találomra válogatás nélkül, a Grave űzte egyre tovább a szörnyű Grave, amelyet valahogy homályosan folyton ott érzett a háta mögött. Megmászta a Szent Genovéva dombot, majd végül a Szent Viktor kapun át, elhagyta a várost. Tovább menekült mindaddig, amíg az egyetem torony övezete és a külváros ritkás házai eltűntek a háta mögül. Amikor egy földhajlat végre teljesen eltakarta előle a gyűlöletes Párizst, amikor végre vagy 100 mérföldnyire vélhette magát a várostól, a réteken, a pusztaságban, akkor megállt és úgy érezte, hogy ismét fellélegzik. De agyában iszonyú gondolatok tolongtak. Ismét világosan belelátott a lelkébe és elborzadt tőle. Arra a szerencsétlen leányra gondolt, aki a pusztulásba vitte, és akit ő a pusztulásba vitt. Rémült szemmel pillantott arra a tekervényes, kettős útra, amelyen a sors végighajszolta kettejüket egészen addig az út kereszteződésig, ahol aztán egyiket a másikán zúzta össze könyörtelenül. Arra gondolt, hogy őrültség minden örök fogadalom, hogy haszontalan dolog a szüzesség, a tudomány, a vallás, az erény. Hiába való az Isten. Szívbéli gyönyörűséggel merült el ezekben a bűnös gondolatokban, és minél mélyebben bukott alá bennük, annál tisztábban hallotta az önnön belsejéből feltörő sátáni kacajt. És ahogy így vájkált a lelkében, és látta, mekkora üres teret hagyott abban a természet a szenvedélyek számára, gúnyos kacajába még több keserűség vegyült. Minden gyűlöletet, minden gonosz indulatot felkavart a szíve mélyén, és a betegét vizsgáló orvos hideg tekintetével ismerte fel, hogy mindez a gyűlölet, mindez a gonoszság nem egyéb, mint megromlott szerelem. A szerelem minden emberi erény forrása, merő szörnyűséggé fajul a pap szívében, és ha az ilyenfajta alkatú ember papnak megy, akkor ördöggé válik. Borz. Hahotába tört ki. Aztán hirtelen elsápadt. Legsötétebb oldal Hát szemlélte most végzetes szenvedélyének, ennek a pusztító, mérgező, gyűlölködő, engesztelhetetlen szerelemnek, amely bitóra juttatta egyiküket, pokolra másikukat, a leányt halálra ítélték, ő pedig elkárhozott. Aztán újra nevetés fogta el arra a gondolatra, hogy Főbusz nem halt meg, hogy a kapitány mindezek után is életben van, vidám, elégedett, fényesebb egyenruhát visel, mint valaha, és új kedvese is van, akit elvisz régi kedvese akasztására. És még nagyobbat kacagott, amikor felötlött benne, hogy mindazok közül, akiknek az életére tart, csak a cigány leány nem vétette el az egyetlen Isten teremtményét, aki iránt nem érzett gyűlöletet. A kapitányról a népre terelődtek a gondolatai, és hallatlan féltékenység szállta meg. Eszébe jutott, hogy a nép, az egész nép, most egy szál ingben csak nem mesztelenül látja a nőt, akit ő szeret. Karja megrángott arra a gondolatra, hogy ez a nő, akinek idomai egyszer halványan felrémlettek előtte a félhomályban, az ő legfőbb boldogsága lehetett volna, csak az övé. Most pedig olyan öltözékben állott, egy egész néptömeg pillantásaira kiszolgáltatva fényes nappal déli napsütésben, mintha nász éjszakára készülne. Sír dühében, hogy így megszentségtelenítették, bemocskolták, lemesztelenítették, örökre meggyalázták a szerelem etitkait. Sír dühében, amikor elképzelte, hogy hány szennyes pillantás elégült ki a lazán megkötött ing láttán, és hogy ez a szép leány, ez a szűz liliomszál, a szemérem és gyönyörűsége kelyhe, aki az ő is csak remegve mert volna ajkával közelíteni, aféle közös csajka lett, és Párizs leghitványabb söpredéke, a tolvajok, koldusok aljanépe most egyszerre szürcsöli belőle a pimasz, tisztátalan fesletkéjeket. Amikor pedig képet akart alkotni magának arról a boldogságról, amely osztályrészeül juthatott volna a földön, ha Esmeralda nem cigány leány, és ő maga nem pap, ha Főbusz nincs a világon, és a leány őt, Claude Frollót szereti, amikor elképzelte, hogy ő is derűs, szerelmes nyugalomban élhetett volna vele, hiszen itt is, ott is vannak boldog párok a világon, akik hosszú csevegésbe feledkeznek a narancsfák tövében, a patakok partján, napnyugtakor és csillagos éjszakákor és végtére. Belőlük is válhatott volna ilyen pár Isten áldásával és Isten akaratából. Akkor megtelt a szíve gyengétséggel és kétségbeeséssel. Ő, csak ő, csak az a leány, ez a rögeszme nem hagyta nyugodni. Szünet nélkül gyötörte, rágta az agyát, tépte a szívét. Nem sajnált semmit, nem bánt meg semmit, amit elkövetett, kész lett volna megtenni újra. Szívesebben látta a leányt a hóhér kezében, mint a kapitány karjaiban. De azért mégis szenvedett. Annyira szenvedett, hogy időnként maroknyi csomókat tépett ki a hajából, hogy lássa, nem ő szülte meg. Volt egy pillanat a sok közül, amikor az döbbent az eszébe, hogy az a szörnyű lánc, az a vashurok, amelyet reggel látott, talán éppen most szorul össze a leány szép gyengéd nyakán. Erre a gondolatra verejték ütött ki minden pórusán. És volt olyan pillanat is, amikor ördög ilyen kacagva önmagán egyszerre képzelte maga elé a két Esmeraldát, abban az alakjában, ahogyan először pillantotta meg élénken, gondtalanul, vidáman, felcicomázva, röbdösve, táncosan, sorsával elégedetten. és a mai Esmeraldát egy szál ingben kötéllel a nyakán, ahogy a mezitláb lassan lépdel felfelé a bitó durván ácsolt létráján. Olyan élesen vetült elé ez a kettős kép, hogy láttára szörnyű kiáltás tört ki belőle. Miközben a kétségbeesés orkánja mindent feldúlt, összerombolt, kitépett, összegörbített, gyökerestől kiszaggatott a lelkében, a természetet szemlélgette maga körül. Lábánál néhány tyúk kapargált a bokrok között, zománcos hátú galacsin bogarak futkostak a napfényben, a feje fölött almásszürke bárányfelhők kergetőztek a kéklő égboltozaton, a látóhatáron a Szent Viktor apátság tornyának palatetős obeliszke fúródott a domb lágy hajlatába, és kopóhalmon fütyörészve figyelte serény malomvitorlái forgását a molnár. Ez a látvány a körös körül ezernyi alakban megnyilvánuló tevékeny, szervezett, nyugodalmas élet fájt Claude-nak. Tovább menekült. Így rohant árkon bokron át, amíg csak be nem esteledett. Egész nap menekült. A természet, az élet, önmaga, az emberek, az Isten és az egész világ elől. Volt, hogy arccal a földre vetette magát, és körmével kiválta a termőtalajból a zsenge gabonát. Olykor megtorpant egy-egy néptelen falusi utcán. Gondolatai oly elviselhetetlenek voltak, hogy két kezével megragadta a fejét, hogy letépje válláról, és ott zúzza szét az utcakövezeten. Alkonyattájt a főesperes ismét megvizsgálta magát, azt látta, hogy közel áll a megőrüléshez. A vihar, amely azóta tombolt benne, amióta letett a reményről és a szándékról is, hogy megmentse a cigány leányt, egyetlen épp fogalmat, egyetlen szilárdan álló gondolatot sem hagyott meg az öntudatában. Értelme ott hevert, szinte romokban. Mindössze két kép rögződött meg tisztán az agyában. Esmeralda és a bitó. Minden egyéb sűrű sötétségbe borult. Ez a két közelálló kép szörnyűségesen társult egymáshoz, s minél erősebben irányította reájuk maradék figyelmét és értelmét, annál képtelenebb arányokban nőtt meg mind a kettő a szeme előtt. Az egyik bájban, kedvességben, szépségben, fényben gyarapodott, a másik borzalomban. Esmeralda végül már csillagként ragyogott, a bitó pedig óriási, csupasz csontvászkarként meredezett előtte. Gyötrődése során furcsa mód egyszer sem ötlött fel benne komolyan a halál gondolata. A szerencsétlennek ilyen volt a természete, ragaszkodott az élethez. Vagy talán valóban meglátta, hogy az élet után a pokol következik. Egyre lejjebb hanyatlott a nap, és az az élőlény, amely Claude-ban még valamelyest eszmélkedett, homályosan a hazatérésre gondolt. Azt hitte, hogy messze került Párizstól, de mihely tájékozódott, észrevett, hogy éppen csak megkerülte az egyetem övezetét. Jobbkézt a Szent Sulpicius tornya és a Szent Germánus kolostor hármas csúcsa emelkedett a szemhatár fölé, és ezért elindult ebben az irányban. Amikor a Szent Germánus lőrésekkel csipkézett körsáncainál meghallotta az apát fegyvereseinek "Állj ki vagy!" kiáltását, elkanyarodott. Ráfordult az apátsági malom és a városi bélpoklos ispotály között futó ösvényre, és néhány perc múlva a diákok rétjének mezdjéjére érkezett. Ez a rét arról volt nevezetes, hogy éjjel-nappal hatalmas csődület zavargott rajta, valóságos hidrája volt a Szent Germánus szegény szerzeteseinek. Quod monachis sancti germani pratensis hidra fuit, clericis nova semper dissidorium capita suscitantibus. A amely Szent Germánus szerzeteseinek réti hidrája volt, és a diákok rendetlenkedéseikor új fejeket növesztett. A főesperes attól tartott, hogy valakivel találkozhatik ezen a réten, pedig rettegett minden emberi arctól. Az imént megkerült az egyetemet és a Szent Germánus elővárost, most is azon volt, hogy minél később jusson vissza a párizsi utcákra. Elhaladt hát a diákok rétje mellett. Végig gyalogolta a rétet a Győnöftől elválasztó elhagyott ösvényen, és végül a vízpartjára érkezett. Ott aztán Dom Claude talált egy bárkást, aki néhány párizsi dénárért felevezett vele a Szajnán egészen a belső város sziget csúcsáig, és partra tette azon a néptelen földnyelven, ahol az olvasó annak idején az ábrándos Gringoire-ral találkozott. Ez a földnyelv a tehén révé szigettel párhuzamosan nyúlik a folyóba, a királyi kerteken is túl. A csónak egyenletes ringása és a víz csobogása valahogy elzsibbasztotta a szerencsétlen Claude-ot. Amikor aztán a bárka eltávolodott a parttól, kábán áldogált tovább a víz mellett. Maga elé bámult, de a tárgyakat csak holmi nagyító rezgéseken keresztül látta, és ezek torz káprázattá változtattak mindent a szemében. A nagy fájdalom okozta fáradtság gyakran hat így az öntudatra. A nap már leáldozott a magas Nesl torony mögött, beköszöntött az alkonyat. Fehér volt az égbolt, fehér a folyóvize. E két fehérség között húzódott a Szajna bal partja. Claude meretten nézte ezt a városrészt, amelynek sötét tömege mind jobban elkeskenyült a messzeség távlatában. És végül karcsú, fekete toronyként fúródott a látóhatáron gomolygó ködökbe. Házak zsúfolódtak benne, de a szemlélő egyetlen sötét árnyképnek látta az egészet, amely élesen, feketén emelkedett ki a vakhomályban az ég és a víztükör világos hátteréből. Itt-ott, mint meg annyi parázsló kemence nyílás, hunyorogva izzadtak fel az ablakok. A roppant fekete magányos obeliszk, az égbolt és az etájon szélesen hömpölygő folyó kettős fehér tükre közé ékelődve különös benyomást ébresztett Dom Claude-ban. Ilyesfélét érezhetne az ember, ha a strasburgi székesegyház tövében hanyat fekve nézné, mint vész bele feje fölött a roppant templomtorony az alkonyi homályba. Csak hogy itt Claude állt, és a torony feküdt. Mint hogy azonban a folyó visszatükrözte az eget, és ezáltal a mélység már feneketlenebbnek látszott az obeliszk alatt, a hatalma szírt épp oly merészen magaslott fel az űrbe, mint a székesegyházak csúcsos tornyai, és ugyanazt a hatást keltette a szemlélőben. Sőt, ez a hatás különösebbnek és mélyrehatóbbnak is tetszett Amannál, hiszen afféle strasburgi templomtorony volt ugyanez is, csak hogy két mérföld magas strasburgi torony, hallatlan, gigászi, minden mással összemérhetetlen építmény, amilyent nem látott még emberi szem, Bábel tornya. A házak kéményei, a falak párta koronája, a tetők csúcsos oromzata, az Ágoston rendiek tornya, a Nesl torony mind hozzájárult ehhez az érzékcsalódáshoz, mert kikicsorbítva a roppant obelisz körvonalát valami különös, dús, meseszerű faragvány rajzát varázsolták a néző szem elé. Claude a képzelődések e lélek állapotában azt hitte, hogy élő létére a pokol tornyát pillantotta meg. A borzadályos torony egész magasságában elszórt temérdek fényt az irdatlan belső kemence meg annyi torkának nézte, a kiszűrődő hangokat, zajokat pedig csupa üvöltésnek, hörgésnek hallotta. Félelem fogta el. Kezét fülére szorította, hogy semmit se halljon. Megfordult, hogy semmit se lásson, és nagy léptekkel sietett el a rémítő látomány színhelyéről. Ám de ez a látomány benne élt. Ő benne magában. Már az utcákon járt, most meg a bolt kirakatok világosságában tolongó járókelőket nézte holmi örökösen jövőmenő kísérteteknek. Füle furcsán zakatolt. Lelkét különös agyrémek háborgatták. Nem látta a házakat, az utcát, a szekereket, a férfiakat, a nőket. Csupa bizonytalan, körvonalaival egymásba olvadó tárgy nyüzsgött zűrzavarosan a szeme előtt. A Bognárok utcájának sarkán volt egy fűszerkereskedés. Cégérének szegélyét emberemlékezet óta bádog abroncsok díszítették, és ezeken fagyertyák csüngtek körös körül, amelyek úgy csattogtak a szélben, mint valami kasztanyetta. Claude most a sólyomhegyi csontváz nyaláb zörgését vélte hallani, amint össze-össze koccan a sötétben. Ó, suttogta. Az éjszakai szél egymáshoz verdesi a csontvázakat, és csontok zörgését elegyíti a lánc csörgésbe. Talán köztük van ő is. Fejvesztetten bolyongott, azt se tudta, merre jár. Néhány lépés után a Szent Mihály hídon találta magát. Egy földszinti ablakban világosságot látott. Odalépett. A repett ablaküvegen át egy mocskos helyiséget pillantott meg, amely valami zavaros emléket idézett fel a lelkében. A hitvány lámpafénynél egy szőke, üdearcú, vidám tekintetű fiatal férfi üldögélt, és harsányan hahotázva egy igen szemérmetlenül öltözött fiatal leányt ölelgetett a gyérvilágítású szobában. A lámpás mellett egy öregasszony fonogatott, és közben reszketek hangon valamit énekelt. És mivel a fiatal férfi mégsem nevetett egyfolytában, a vénasszony dalának egy-egy foszlánya eljutott a pap füléig. Érthetetlen, szörnyűséges dal volt ez. Csaholy gréf, csak tolong tömeg, a rokkákat pörgeste meg, fony kötelet áll a bitó, fütyörészve vár a bakó, csaholy gréf, csak tolong tömeg. Kender kötél, az ám a szép. Kendert ves az országba szét, búzát ne, csak kender magját, a kötelet sose lopják. Kender kötél, az ám a szép. Tolong gréf, csak csaholy tömeg. Minden ablak nyitott szemed, lest! Csak lest a szutykos bitót, bámuld a rajt lógó lotyót. Tolong gréf, csak csaholy tömeg. A fiatal férfi jót nevetett a dalon, és megsimogatta a leányt. Az öregasszony Falurdel anyó volt, a leány valami utcai ringyó, a fiatal férfi a főesperes öccse, Jean. Claude nézte őket. Ez a látvány se volt rosszabb a többinél. Látta, hogy Jean a szoba túlsó végében nyíló ablakhoz lép, kitárja és kitekint a partra, ahol ezernyi kivilágított ablak ragyog a messzeségben, majd becsukja az ablakot. Claude hallotta, hogy a diák így szól, lelkemre már egészen besötétedett. A polgárok meggyújtják a gyertyákat, a jóisten pedig a csillagokat. Jean visszatért az örömlányhoz, az asztalhoz csapott egy palackot, és felkiáltott, üres már az üveg az angyalát. És a pénzem is elfogyott. Izabó szívem, ha Jupiter kedvembe akarna járni, két fekete palackká varázsolná a két fehér melledet, hogy abból szopogathassam a bolni borocskát. Az örömlány jót nevetett a finom tréfán, Jean pedig elhagyta a házat. Dom Claude-nak éppen csak annyi ideje maradt, hogy a földre vesse magát, máskülönben óhatatlanul szemben találja magát az öccsével. Jean az arcába néz, és felismeri. Az utca szerencsére sötét volt, a diák meg részeg, de azért mégis észrevette a kövezett sarkában heverő főesperest. Ó, ez az ember is jót mulatott ma, szól. És a lábával meglögdöste Dom Claude-ot. Az még a lélegzetét is visszafojtotta. Ne, ez tök részeg, állapította meg Jean. Teleszívta magát. Igazi pióca. Valami hordóról téphették le. Kopasz, tette hozzá, miközben lehajolt. Aggastya. Fortunate Senex, szerencsés aggastyán. Dom Claude hallott, hogy elmenőben ezt mondta még. Akárhogy is. Szép dolog a józan értelem. Az én főesperes bátyám. Ez aztán igazán boldog ember, amiért olyan bölcs. Ezen felül pénze is van. A főesperes felállt. A háztetők fölött ott magaslottak a Notre Dame roppant tornyai a sötét éjszakában. Szinte lélegzetvétel nélkül rohant odáig. Mondta halkan, hát igazán ilyesmi történhetett meg itt, méghozzá ma reggel. Aztán erőt vett magán, és felnézett a templomra. A homlokzat sötét volt, csillagok szikráztak mögötte az égen, a holdcsarlója csak imént kelt fel a látóhatáron, és e pillanatban éppen a jobb oldali torony felett állt, és úgy tetszett, holmi fénylő madárként felgubaszkodott a feketélő áttort lóhere alakzatokkal díszített melvét szélére. A kolostor kapuját már bezárták. De a főesperes mindig magával hordta annak a toronynak a kulcsát, ahol a vegykonyhája volt. Ezzel hatolt be most a templomba. A székesegyházban síri csend és sötétség honolt. Hatalmas árnyak borultak széles sávokban a templomra, és ebből Claude megállapította, hogy a délelőtti szertartás kárpitjait még nem bontották le. A roppant ezüst kereszt és azon néhány szétszórt, csillámló pont úgy sziporkázott ebben a síri éjszakában, mint a tejút. A fekete kárpit felett kibukkant a hosszú, ívelt kórusablakok csúcsa. A festett üvegeken most csak a holdvilágos éjszaka bizonytalan színei fénylettek, olyan ibolyaszín, fehér, kék árnyalatokban, amin őket csupán a halottnak arcán látni. A főesperes megannyi elkárhozott püspök süvegének vélte ezeket a kórust övező, halvány boltív csúcsokat. Behunyta a szemét, majd amikor ismét felnyitotta, úgy rémlett neki, mintha sápat emberarcok tekintenének reá mindenfelől. Menekülni akart. Futásnak eredt a templomon keresztül, és ekkor úgy érezte, hogy maga a templom is meginog, megmozdul, megelevenedik, él, minden vaskos oszlop egy-egy lábbá változik, és széles kőtalpával a pad majd döngeti, és ez a gigászi székesegyház nem egyéb, mint valami csodaszerű elefánt, amely két tornyával, mint egy-egy ormánnyal, és a roppant fekete kárpittal, mint holmi nyeregtakaróval, nagyokat fújtatva lépdel pillérlábain. Láza vagy tébolya eképpen oly fokra szökött, hogy a külvilág már csak egyetlen látható, tapintható, szörnyűséges apokalipszist jelentett a boldogtalan főesperes számára. Egy pillanatra megkönnyebbült. Amikor az egyik alacsony oldalhajóba lépett, vöröses fényt pillantott meg egy pillérköteg mögött. Úgy futott arra, mint valami csillag felé. Az a szegényes lámpa égett ott, amely a Notre Dame nyilvános használatra szánt breviáriumát világította meg éjjel-nappal. Claude mohón vetette rá magát a szent könyvre. Azt remélte, hogy némi vigasztalást, némi bátorítást lel benne. A breviárium Jobb könyvénél volt felütve, és a főesperes merev tekintete erre a mondatra tévedt. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódik. Amikor Claude elolvasta ezt a baljóslatú sort, olyas valamit érzett, mint a vak, ha azzal a bottal szúrja meg magát, amelyet támaszként emelt fel. Térde megrodgyant. Leroskadt a kőpadozatra, és arra a leányra gondolt, aki meghalt ezen a lapon. Úgy érezte, hogy rettenetes füstszál gomolyogva az agyába, mintha feje a pokol kéményévé változott volna. Alig, hanem sokáig hevert ott mozdulatlanul, mint aki a mélységbe zuhant, úgy adta meg magát akarat nélkül az ördög hatalmának. Végül valamelyest erőre kapott. Arra gondolt, hogy a toronyban keres menedéket hűséges kvazimódója közelében. Felállt, és félelmében fogta a breviárium lámpását, hogy azzal világítson magának. Szentségtörés volt, de hát efféle apróságokkal már régóta nem bíbelődött. Lassan kapaszkodott felfelé a tornyokhoz vezető lépcsőn, titkos rémülettel a szívében. És ez a rémület bizonyára átterjedt a néhány járókelőre is, aki a templom térről nézte, mint emelkedik a főesperes lámpásának rejtelmes fénye késői órában nyílásról nyílásra egészen a harangtorony tetejéig. Egyszerre egy kis hűvösség csapta meg az arcát. A legfelső oszlop folyosó ajtajában állott. A levegő hideg volt. Az égen széles fehér fodraikkal, egymás hegyén hátán gomolygó sarkaikkal össze-össze ütköző felhők hömpölyögtek olyas formán, mint a zajló jég egy téli folyón. A felhők között megfeneklett holtsarló a féle égi hajónak tetszett, amely a levegő jégtáblái közé szorult. Claude letekintett. A két tornyot összekötő oszloprács mögül Párizs háztetőinek távoli néma tömegére látott a köd és füstfátyolon keresztül. A számtalan egymás mellett szorongó hegyes kis háztető úgy terült el alatta, mint valami tenger egy szélcsendes nyári éjjelen. A hold gyenge fénye hamuszínűre festette az eget és a földet. E pillanatban megszólalt a toronyóra éles, repettes hangja, éjfélt ütött. A papnak a dél jutott eszébe. Most is 12 óra volt. Hó, suttogta. Milyen hideg lehet már a teste. Egy hirtelen szélroham elfújta a lámpást. És a főesperes csak nem ugyanabban a pillanatban valami árnyat pillantott meg a torony túlsó sarkán, valami fehérséget, valami emberi alakot, egy nőt. Megremegett. A nő mellett egy kis kecske áldogált, megegése belevegyült a toronyóra utolsó reket kongásába. Claude-nak volt ereje oda nézni. Ő volt az a cigány leány. Sápat volt, mélységesen bánatos. Haja a vállára omlott, szakasztott úgy, mint délelőtt. De a nyakán nem volt már kötél, a kezén nem volt már békjó, szabad volt, halott. Fehér ruhát viselt, fehér fátyol borította a fejét. Lassan égre emelt tekintettel a főesperes felé tartott, a jelenésszerű kecske a nyomában lépegetett. A pap úgy érezte, hogy kővémeredés tagjai úgy elnehezülnek, hogy menekülni is képtelen. ahányat előre lépett a leány, annyit lépett ő hátrafelé. Többre nem telt az erejéből. Így hátrált vissza a lépcső sötét bolthajtása alá. Jéggé dermedt a gondolatra, hogy a leány ide is követheti. Ha ezt megteszi, Claude menten szörnyet hal rémületében. A leány csak ugyan odalépett a lépcső ajtajához. Néhány pillanatig ott áldogált, mereven bámult a sötétbe, de szemlátomást nem vette észre a papot. Tovább haladt. Nagyobbnak tetszett, mint életében volt. Claude a holdat látta fehér ruháján keresztül, és hallotta a leány leheletét. Amikor Esmeralda eltávozott, a főesperes ismét lement a lépcsőn lassan, mint imén a kísértet. Mert kísértetnek vélte önmagát is. Rémült tekintetével, égnek álló hajával, kialudt lámpással a kezében, és amint lefelé haladt a csiga lépcsőn, tisztán hallotta, hogy egy hang a fülébe nevetés ezt ismétli. Valami szellem suhant el előttem, s testemnek szőre felborzolódik.